Most nézzük meg, hogy mik azok a tipikus hibák és problémák, amiket gyakorlatilag minden vállalkozó elkövet, aki nem tudja, hogy mondjuk az árképzésben is szüksége lenne a stratégiára, de még azt sem tudja esetleg, hogy úgy egyébként szüksége lenne a stratégiára, és mik azok, amiket te most majd ezek után mindenképp el tudsz követni, és szerintem, ha már csak a hibákat elkerülöd, akkor be fogsz igazodni arra az útra, amin érdemes ott lenni. Ez még egy eléggé definiálatlan út lesz esetleg, de már nagyon biztos alapokat fog adni. Hát lássuk akkor ezeket a tipikus árképzési hibákat, amikkel biztos, hogy te is találkoztál, mert legalább láttad őket, vagy olvastál róluk. Lehetséges, hogy el is követted, de most ne kezd el ostorozni magad, mert a hibák azért vannak, hogyha felismerjük őket, akkor utána el tudjuk őket kerülni. Az egyik ilyen nagyon-nagyon tipikus árképzési hiba, ami gyakorlatilag lehet stratégiának nevezni, csak nagyon-nagyon szűkös stratégia, és általában nem működik a gyakorlatban, az az, hogy semmilyen más módon nem számol a vállalkozó, mint például úgy, hogy megveszem a terméket X forintért, és eladom X-szer N forintért, ahol az N, mint szorzó, az általában kisebb, mint 3. Megveszek valamit 100 forintért, és eladom mondjuk 100-szor 3 forintért, vagy annál kevesebbért, az ugye 300%-os tehát háromszoros szorzó, ez a 300%-os emelés, és ez egy nagyon szép árrés, mondjuk egy 100 forintos terméket eladni 300 forintért, csak hogy ezt egy bizonyos összeghatár fölött nem lehet csinálni. Lehet csinálni x ezer forintig, mondjuk 1000 forintig, biztosan lehet csinálni, hogyha 1000 forintért megveszek egy terméket, és 3000-ért adom el, az még járható, de egy 10.000 forintos nagykeráron megvásárolt terméket nem tudok eladni 30.000 forintért, ez halálbiztos. Tehát ezt végig lehet gondolni számtalan iparágra, meg termékre, meg szolgáltatásra vonatkoztatva, egyszerűen nem fog működni. Olcsó termékeknél működhet, de drágább termékeknél nem. Illetve ugye vannak azok az esetek, amikor megveszem a terméket egy darabban, és eladom kicsiben, például az italmérésekben és kocsmákban megfelelő eljárás ez, hogy megveszem a sör hektoliterét nem tudom hány forintért, kijön mondjuk litere 100 forintra, és akkor el tudom adni háromszoros, vagy akár még többszörös áron is. Ez ott működhet, tehát nem véletlenül azért a kocsmák és a presszók elég jól elboldogulnak még válságban is, bár azért itt az utóbbi években elég sok kocsmát és presszót láttunk bezárni, mert nem lehet dohányozni ugyebár odabenn, tehát érdekes, hogy olyan dolgok is hatnak az üzletre, ami gyakorlatilag ilyen mellékkörülmények számítanak, és ilyenek miatt is be lehet zárni a boltot. Ha megveszem X-ért, azt úgy is lehet természetesen érteni, hogy legyártom valamennyiért, vagy gyártótól veszem meg, teljesen mindegy, de belekerül nekem konkrétan ennyibe, és akkor ki van számolva, hogy az az adott termék ez mibe kerül, és akkor eladom egy kicsivel többért, mert ez még mindig kicsivel többnek számít, mint sokkal többnek. Tehát a háromszoros szorzó az még mindig nagyon-nagyon karcsú, hogyha utána számolsz. Pedig nem ennyi szokott lenni. Azért tegyük szívünkre a kezünket, hogy az, hogy háromszoros áron adom el, az egy iszonyúan ritka, nagyon-nagyon jó bulinak tűnő vállalkozásnál valósulhat csak meg, mert általában maximum ilyen 1,2-vel szorzom meg 1,3-mal, és akkor ugye ezek a 20-30%-os árrések, amikről beszélünk. Nekünk volt számítástechnikai boltunk, és monitoroknál, egyben összerakott számítógépeknél, laptopoknál 10-12%-os árréssel tudtunk dolgozni. Ami jól hangzik egy 100.000 forintos terméken, 12% az 12.000 forint, de nem álltak ott sorban az emberek, hogy minden nap 85 darab laptopot vegyenek meg 112.000 forintért, tehát az árrés az egyáltalán nem jelenti maga összegszerűen azt, hogy hú, de nagyon jól megy a bolt. Mert más számok is számítanak ebben a folyamatban, majd erről később lesz szó. Második ilyen tipikus árképzési stratégia, hogy megnézem, hogy mennyiért adják a konkurensek, a szomszédbolt, meg a szomszéd megyében a bolt, és vagy olcsóbban adom egy kicsit, hogy abban reménykedve, hogy hozzám jöjjenek, vagy drágábban adom kicsit, hogy abban reménykedjek, hogy azt gondolják majd a vevők, hogy én jobb vagyok, mert hát ha drágább vagyok, akkor biztosan jobb vagyok. Illetve ugyanannyiért adom, mert nem akarok versenybe szállni az illető konkurenssel, mert hát a jó viszony ugye mindenek előtt. Hát ez egy borzalmas hozzáállás, mert pusztán az árak alapján próbálom fejben lemodellezni, hogy hogyan is működik a másik vállalkozás, miközben fogalmam sincs arról, hogy neki mennyibe kerül az az adott termék, mire megvásárolja, mi mennyibe kerül a vállalkozásában, úgy egyébként van-e valami mögöttes stratégiája annak, hogy ő azt a X terméket annyiért adja, és még számtalan-számtalan jellemzőt nem tudok, csak egyetlen egy adatot látok, és én az alapján akarok dolgozni. Ez egyszerűen életveszélyes, ez még rosszabb az első pontnál is. Vannak ugye, akik összevegyítik az első pontot, hogy megveszem ennyiért, eladom annyiért, ezzel a másikkal, hogy megveszem ennyiért, eladom annyiért, de azért megnézem, hogy mások mit csinálnak, és próbálok nem nagyon eltérni. Hát az már egy fokkal jobb helyzet, de ez a mások után megyek, ez nagyon-nagyon veszélyes. Úgy egyébként azért is nagyon veszélyes, mert az ilyen, nem ilyenből kiinduló dolgok is előbb-utóbb ilyenné válnak. Tehát elindul egy vállalkozás, amelyik kizárólag a megveszem X-ért, eladom X-szer N egyenletből dolgozik, és amikor szétnéz, és amikor jönnek a vevők, és mondják, hogy ennél ez ennyi meg ennyibe kerül, annál ez ennyi meg ennyibe kerül, vagy valami más nyomát látja a vállalkozás annak, hogy a vevők összehasonlítják az árakat, akkor előbb-utóbb igazodni fog a szűke piacának a körülményeihez és áraihoz, és ez nagyon-nagyon nagy probléma. Illetve még olyan hatása is lehet, ezt is tapasztalhatod, amikor van egy ár, mondjuk egy olcsóbb ár, és tényleg van mögötte koncepció, és a vállalkozás tud úgy dolgozni, hogy azzal az árral dolgozik, és azért ad egy meghatározott minőséget, és oda csábulnak a vevők, mert nagyon-nagyon jó az árértékarány a vevő számára, és hihetetlen jó áron fantasztikus minőséget kapnak. Ezt, ha megfigyeled, ilyen gyors éttermeknél, éttermeknél, bármi, ami evéssel kapcsolatos dolgoknál, baromi gyorsan oda jut el a dolog, hogy a minőség elkezd zuhanni. Bármennyire is jónak tűnik bevezető árakkal dolgozni, meg egy kicsit alámenni a konkurens árainak, de tényleg egy leheletnyivel, ami még annyira nem tűnik veszélyesnek, és emellett fantasztikus minőséget nyújtani, ez egész biztos, hogy le fog menni jóval lejjebb a konkurensek szintjére, mert egyszerűen ilyen erős hatással bír az emberre a következetesség elve. Ez egy olyan pszichológiai mechanizmus, hogy az, ami rendszeresen történik, és nem változik, azt mi minőségnek, mi emberek minőségnek fogjuk fel, és egy követendő példának. És amikor a konkurens azon az áron, mint mi, jóval rosszabbat ad, akkor egyszerűen elkezdünk hozzáigazodni. Mert nem éri meg a kétszer olyan jót forgalmaznunk, és elkezdjük alábbadni, és egyébként is a kedves vevők úgy is megveszik, meg még alábbadok, még megveszik, majd egyszer csak nagy számban elkezdenek elvándorolni, de addigra meg már van ez az úgynevezett kiépült ügyfélkör, akik akkor is oda járnak, hogyha úgy beszélünk velük, mint a kivert kutyákkal. Van ez a jellegzetesség, ezzel is számolni kell, hogy bármennyire is jól számolunk esetleg az elején, és tényleg minden költségünk megtérül, meg minden olyan jól ki van találva, romlani fognak a folyamatok. Ezt mint minőségbiztosítási tanácsadó is alá tudom támasztani, a folyamatok romlanak, kivéve, ha nem dolgozunk azon folyamatosan, hogy javuljanak, ami meg nagyon-nagyon nagy meló, és ezért általában a vállalkozások 99,99%-a nem dolgozik rajta. És ezt azért mondom el így, hogy nem szeretek mellé beszélni, meg inkább beszéljünk komolyan az alapokról, és akkor te ebből majd építkezhetsz, de tényleg ez rád is vonatkozik, kimerem ezt így jelenteni, ha csak nem vagy minőségbiztosítás mániás, az vagy, jó, oké, hogy a te folyamataid is romlani fognak. Még az enyémek is képesek romlani, pedig én aztán mániákusan figyelek, hogy ne így legyen. Elég 5 perc máshova figyelés, puf, leromlott a folyamat. Úgyhogy ezek a, úgy gondolom, hogy átgondoltam a dolgaimat, gondolatok, ezek sajnos csak időlegesen igazak. Aztán van egy olyan árképzési stratégia, hogy kampányszerűen mindent akciózunk. Ez biztosan láttad ilyen ruházati boltoknál. Ugye ez is, az az iparág is egy csapda helyzetben van, mert egyrészt dolgoznak a megveszem X-ért, eladom X-szer N-ért, meg dolgoznak a megnézem, mennyire adják mások módszerrel is, és dolgoznak természetesen az előző ponttal, ami arról szólt, hogy a következetesség elve alapján lepusztítják a saját folyamataikat, és jó az még elven adogatják el a termékeiket a vevőknek. Ugye ezek a fast fashion áruházak, ez a C&A, meg nem tudom én, hogy kell ezeket mondani, ezek gyakorlatilag egy külső szemlélő számára úgy tűnnek, hogy ugyanazok a cégek, csak más márka, meg más logó alatt, mert minden szinte teljesen ugyanúgy néz ki, az üzletberendezés, a ruhák, a kiszolgálás, a próbafülke, minden ugyanúgy néz ki, és az árak is dettó ugyanolyanok. És mikor van náluk akció? Amikor a másiknál. Minden szezon végén szezon kisöprő vagy készletkisöprő hihetetlenül durva leárazás, amikor olyasmit is leáraznak, ami tényleg nem kellene, mert az mindig kell, például fehér nemű. Ami nem a divatot követi, hanem mondjuk tényleg kényelmes, minden 90%-ra leárazva, és leárazzák azt is, mert hát úgy a legegyszerűbb, nem tudom, hogy milyen szoftvereket használnak erre, de hogy akkor legyen minden nagyon leárazva. Ez egy életveszélyes hozzáállás, egy kis vállalkozás nem is engedheti meg magának, hiszen ezek a nagy vállalkozások sem valószínű, hogy ebből élnek kizárólag, illetve ugye itt a Van olyan üzleti modell is, amikor nem az számít, hogy mennyit adtál el, hanem hogy mennyi vevőd volt darabra, hány ember járt az oldaladon, hány ember regisztrált be a nem tudom én hova. Ezek is egy értéket képezhetnek, befektetők erre is adnak pénzt. Ezek a vállalkozások, amik ilyen látszólag ingyen haigálják ki a termékeiket, amit 2 héttel ezelőtt még 9000-ért vettél meg, most megveted 1000 forintért, ezek nem ebből élnek, tehát erre megmerek esküdni, minden rossz indulat nélkül, ott az üzleti modellben olyan csavar van, amit sem te, sem én, sem még szakértők nem tudnak felmérni, hogy mi is a lényege pontosan, de az nagyon fontos, hogy ezeket utánozni halálos bűn. Tehát az garantált, hogy tönkreteszed a céged, amikor ezektől nézel el valamiféle ilyen ár stratégiával kapcsolatos megoldást. Következő ilyen tipikus hiba, amikor minden x-edik napon akciózunk, hadd szokja meg ugye a piac, hogy minden szerdán féláron van, nálunk a, nem tudom, a túrórudi, vagy a könyv, vagy bármi, és előbb-utóbb az lesz, hogy a piac csak akkor fog jönni. Csak azon a napon. Azon a napon nagyon-nagyon jól fog úgymond teljesíteni az üzlet, de mivel olyan árat állapítottunk meg, amin esetleg nincs nyereség, vagy akár veszteséges, ezért egyenes út vezet a pokolba, a tönkremenés irányába. Van itt vidéken egy ilyen turkáló franchise, ahol olyan, nem is tudom, tényleg nem akarok belebonyolódni negatív jelzőkbe, de egyszerűen a legbutább megoldást választották, hogy hét elején drágább, tehát hétfőn még 500 forint egy blúz, kedden, nem tudom én, 350, és így csökken, és szombaton már csak 20 forint. Mikor mennek oda az emberek? Szombaton. Senki nem megy a hét többi napján. Az megy maximum 1-2 ember, akinek valami életbevágóan fontos, hogy a turkálóból vegyen valamit. Tehát a az állandó akció, meg az állandóan kiszámítható akció, azokra rászokik a piac, és kiszámítja, és csak akkor fognak oda menni a vásárlók, amikor az éppen a legalacsonyabb ár érvényes. Tehát én például eljártam egy ilyen turkáló mellett naponta kétszer egy időben, és sosem mentem be a hét többi napján. Pedig szombatonként nem jártam arra, de inkább szombaton külön elmentem, és megnéztem, hogy mit lehet megvenni fillérekért. Tehát ez egy végtelenül buta megoldása annak, hogy oda csábítsuk az embereket. Oda fogjuk csábítani, de akkor már akár ingyen is adhatnánk, és akkor azzal egy sokkal nagyobb hírverést lehetne csinálni. Hatodik ilyen óriási hiba, hogy nem tervezünk növekedést a vállalkozásba, mert egyrészt félünk a növekedéstől, úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk kezelni, és egyszerűen, ha meg is történne, akkor visszabontjuk az alapokra a vállalkozást, bármennyire furcsának tűnik, erre is nap mint nap látok példát, és nem fektetünk ez miatt marketingbe, nagyobb tervekbe, nagyobb üzletbe, nagyobb bármibe, és ugye, amit mondtam, hogyha folyamatokon nem akarunk javítani, akkor azok alapvetően pusztulni fognak, úgyhogy innentől kezdve akár olyanok az áraink, amin jó árrés van, akár olyanok, amin rossz árrés van, bármi is van, de nem terveztünk növekedést, akkor ez az egész önmagába fog belefulladni. A hetedik legtipikusabb hiba, hogy a személyes szükségleteinket egyáltalán nem kalkuláljuk be a vállalkozás pénzügyeibe. Minden vállalkozó, aki valaha odaírta a nevét bárhova, mint vállalkozó, aláírta az ügyfélkapu regisztrációt, vagy bármit, az megtanulta, mert beleverték a fejébe az ilyen önmenedzselő könyvek, hogy tilos összekeverni a vállalkozásod pénzügyeit a személyes pénzügyeiddel. Ezt ugye azért mondják, mert általában az ember úgy szokta összekeverni a személyes pénzügyeit a vállalkozás pénzügyeivel, gondoljuk így a tényleg a végtelen butaságot alapul véve, hogy az emberek, akik megkeresnek a vállalkozásukkal, azt gondolják, hogy az ő saját magánvagyonuk. Akinek ezt magyarázni kell, az nagyobb gazságokra is képes, úgyhogy ebbe én nem mennék bele, ha valaki ezt nem képes felfogni, hogy az, amit megkeres a vállalkozásával, az nem az ő pénze, annak az nincs itt, az nem hallgatja ezt az anyagot, azt garantálom. De ugyanakkor meg a másik oldalról elfelejtenek beszélni, hogy a vállalkozás pénzügyeit úgy kell megterveznünk, hogy az az életünk része, és nincs lehetőségünk elmenni a MÁV-hoz kalauznak, vagy a focipályára füvet nyírni, hanem éjjel-nappal a vállalkozásunkkal dolgozunk, meg benne dolgozunk, meg rajta dolgozunk, ezért az összes jövedelmünk onnan fog származni. Tehát az, hogy ne keverjük össze a vállalkozásunk pénzügyeit a magánpénzügyeinkkel, az egy szempontból oké, de az tényleg a nem tudom én milyen IQ szint alatt működő tanács, mert onnan fölötte meg azt kell, hogy mondjam, hogy igenis, nem csak, hogy össze kell keverni, hanem a vállalkozásod pénzügyei fogják finanszírozni a te életedet. És ha te ezt nem kalkulálod be, akkor mind a saját életed a minimumon fog tengődni, mind a vállalkozásod. És az egy óriási szerencse, ha nem mész tönkre ebben. Biztos, hogy boldog nem leszel, mert állandó pénzügyi gondjaid lesznek. Lehet, hogy néha úgy érzed majd, amikor egy-egy szezonálisabb jellegű, vagy bármilyen újítás esetén több pénzed lesz, több készpénzed lesz, vagy több pénz lesz a bankszámládon, hogy jól megy a bolt, de nem fog jól menni. Tehát mindenképpen össze kell fonatni ezt a kettőt, és tudomásul kell venni, hogy a vállalkozásod az életed. És most ne arra gondolj, hogy agyonnyom a vállalkozás, és külön akarsz tőle vonulni, meg hogy ezt előre be kell tervezni, hogy nehogy túlságosan részeddé váljon. Én azt gondolom, hogyha valaki úgy indul neki a vállalkozásnak, vagy úgy akar működtetni sikeres vállalkozást, hogy nem fogadja el, hogy az az ő élete, akkor nem tudom, miről beszélünk. Akkor menjen el alkalmazottnak, hiszen ha nem akarom, hogy valami az életem része legyen, akkor reggel 8-tól délután 4-ig szívesen foglalkozom vele, majd ott hagyom a francba, és oldja meg más a problémákat. Másnap reggel 8-kor szeretettel várom én is, de addig nem. Tehát az, aki távol akar maradni a vállalkozástól, az az alkalmazott. a vállalkozó nem maradhat távol. És hogyha sikerül ezeket a dolgokat jól összefésülni és jól kezelni, anélkül, hogy egyik a másik kárára váljon, akkor jön el a pénzügyi aranykora a vállalkozásnak. Nyolcadik ilyen hiba, és ez a hibák között ez most itt az utolsó, hogy ha egy vállalkozás nincs tudatában a vásárlási mechanizmusoknak, a döntési mechanizmusoknak, akkor azt fogja hinni, hogy kizárólag az alacsony ár az, ami dominálja a piacot, és csak az tud nagy volument elérni, aki alacsonyan tudja tartani az árait. Ez is egy életveszélyes elképzelés, de szerintem az előző pontokból ez már nyilvánvaló számodra, hogy soha semmi egyedül nincs, nem fedi le a valóságot. De még ilyen több pont sem tudja lefedni a valóságot, hanem sokkal-sokkal összetettebb dolgok vannak itt a háttérben, és nem csak a pénzhez kell érteni ahhoz, hogy sok pénzünk legyen, hanem egy csomó mindenhez. És nem csak az árakhoz kell érteni ahhoz, hogy jó legyen az árképzési stratégiánk, hanem mindenhez. És mindenhez elég jól kell érteni. Nem a világon a legjobban, csak azért elég jól, hogy ezek a folyamatok ezek előrefelé haladjanak, és ne visszafelé. Jó, ennyit a hibákról. Remélem, hogy nem vettem el az életkedvedet, és remélem, hogy ha magadra is ismertél ezekben a gondolatokban, akkor most nem ostorozod magad, hogy jaj, hogy lettél ilyen butuska. Ezeket egymástól lesik el a vállalkozások, sőt, hogyha szigorúan közgazdasági szempontok szerint nézzük, akkor még ezeket még tanítják is, úgyhogy nem probléma az, hogy ezek voltak a te fejedben, meg most mondjuk én ezeknek ellent mondtam. A lényeg az, hogy ezt is majd hallgass meg többször, és akkor így ivódjon be az a sok gondolat, amit közben felmerült a te fejedbe, testedbe, lelkedbe, hogy zsigerből menjen majd ez, hogy mit érdemes elutasítani, mire nem szabad rávinni az utat, és minek kell mondjuk kerekperec tényleg nemet mondani, és soha ki sem próbálni.